Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Debreceni László nyugalmazott tiszti főorvossal Gerstenmájer György beszélget.
És hogyan vezetett el az út aztán a tiszti orvosi szolgálathoz?
Azért az a dosszié, amiben az én ellenforradal már tetteim, cselekedeteim, magatartásom nyilván volt tartva, az azért mindig kéznél volt. És az egyetem végzése után természetesen kaptam klinikai állást, ezt közölték velem, hogy ilyen vágyaim ne legyenek, tűnjek el Pécsről. Hát visszamentem a Bányához most már orvosként, és hát bányamentő orvosként tevékenykedtem 28 éven keresztül. Hát ez alatt az idő alatt azért csodálatos szakmai életet éltem. Ugye ezt számüzetésnek, büntetésnek szánták, hogy klinikus nem lehetek, de a gondviselés ezt is visszájára fordította, és ott a bányászok között nekem olyan szakmai lehetőségeim voltak, amiket egy mai fiatal orvos nem is tudja elképzelni. 1500 embernek Zobákbányán én voltam az orvos, aki hát fokhúzástól az újraélesztésig mindent csináltam, és ez a bányásztársadalom engem elfogadott. Pedig hát a nadrágos emberekre azért mindig sanda szemmel néztek, de engem hamar elfogadtak, hogy letettem a bányamentő vizsgát, és hát amikor bányakatasztrófák voltak, sújtólégrobbanás, váratlan gázkitörés, omlás, bányatűz, és tömeges balesetek, és a bányamentők szaladtak, rohantak le a kassal a kár esett helyszínére. Én is mentem velük, hátamon a Dräger menekülőkészülékkel, a kezemben az orvosi táskával, és hát mentettem a bányászokat, és hát ezt honorálták. Elismertek engem, és persze, ahogy múltak az évek, fölmerült két alkalommal is egy előrelépés, szakmai előrelépés lehetősége. Egyszer a kórház főorvosai kerestek meg, hogy a nyugalomba vonult kórházigazgató állásra pályázzak, később pedig a üzemegészségű szolgált főorvosa ment nyugdíjba, és hát Isten és ember előtt én következtem volna a helyére, de mind a két alkalommal valahol felütötték azt a dossziét, amiben az én adataim voltak, és az volt a válasz, hogy a debreceni csak maradjon a helyén. Tehát nem volt előrelépési lehetőség, egy üvegfalba, láthatatlan falba mindig beütköztem. A rendszerváltozás hozta meg számomra azt a lehetőséget, hogy önkormányzati képviselő lettem, úgy éreztem, hogy talán így a politika terén is az 56-os eszméket képviselnem szabad és kell, illetőleg hát felkértek megyei tiszti főorvosnak, amit ugyan nem fogadtam el, mert nem éreztem arra méltónak magamat, de helyettes tiszti főorvosként egy 10 éves jutalomjátékot kaptam az élettől, és ideális második ember voltam, mert a munkából kivettem rendesen a részemet, és az egészségügy átalakulásának azokban az első éveiben az egészségügyi reform nehézségei közepette átszámcsökkentés, privatizáció és egyéb feltételek megteremtése az egészségügyben. Segítettem a házi orvostól az egyetemig mindenkinek, és úgy éreztem, hogy ez az én dolgom, ez az én szerepem, köztisztviselőként, megyei egészségügyi vezetőként segíteni az egészségügy résztvevőit. Úgy látszik, hogy az egyetem is ezt érzékelte és honorálta, mert a közelmúltban megkaptam az egyetemtől a legnagyobb kitüntetést, a Pro Universitate Quinque Ecclesiensi kitüntetést, ami hát nagy megtiszteltetés. Tehát az a tisztelet és hála, amit én az egyetem iránt érzem, ahonnan az ismereteim származnak, ahol a szakmai neveltetésem történt, az nem egy egyoldalú szerelem, hanem viszonzásra talált az egyetem részéről.
És tisztiorvosként mi volt a feladata?
A tisztiorvosi törvény szerint a megyei tiszti főorvos az közegészségügyi, járványügyi feladatokért volt felelős, a helyettes pedig az egészségügyi igazgatásért, tehát a megszűnt tanácsi egészségügyi osztályok helyett a helyettes megyei tiszti főorvos végezte az egészségügy szakmai irányítását. Tehát a házi orvostól az egyetemig az egészségügyre vonatkozó törvények, jogszabályok végrehajtásáért voltam felelős. Azon kívül hát a házi orvosok ugye privatizációját kellett lebonyolítani, az alkalmazottból önálló vállalkozók lettek, a kórházak tekintetében egy jelentős ágyszámcsökkentés következett be, annak idején 120 ezer kórházi ágy volt, és ezt mára mintegy a felére le kellett csökkenteni, mert a legdrágább betegellátás, hogyha fekszik a beteg egy kórházi ágyon, azért a járóbeteg szakellátás, illetőleg az egynapos sebészet és ellátások, azok előre mutató egészségügyi módszerek, mert a beteg nem a kórházi ágyon kapja meg a számára szükséges ellátást, hanem járóbetegként, ami hát egy sokkal olcsóbb. Azon kívül hát megjelentek ilyen úgynevezett minimum feltételek, tehát mik azok a tárgyi és személy feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatás a házi orvosnál, a szakorvosnál és a kórház klinikában megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amiket hát így a nemzetközi standard, a nemzetközi színvonal megkíván. Hát ezekért a dolgokért voltam én felelős. Egy ilyen fehér kesztyűs vezetője voltam a megye egészségügyének, és ez nagy kárpótlás volt az én számomra. Én a helyemen voltam, és többszöri kérelmemre mehettem el nyugdíjba. Ez a 10 év, ez egy jutalomjáték volt az én szakmai életemben. Még tanítottam is az egyetemen, még a nyugdíjba a vonulásom után is 2 évig az egészségügyi főiskolai karon gyógytornászokat, védőnőket tanítottam szakmai tárgyakra. Tehát teljes volt az én szakmai életem, volt egy 28 éves gyógyító időszak, gyógyító orvosként dolgoztam, ennek egy része volt a mentő tevékenység, ami egy speciális szakterülete, a gyógyításnak. Voltam egészségügyi igazgatásban 10 éven keresztül, és voltam 6 évig tanár is, ilyen tiszteletbeli tanár az egyetemen. Tehát átadhattam a fiatalságnak, a lendő egészségügyi dolgozóknak, védőnőknek, gyógytornászoknak, ápolónőknek. Nem csak a szakmai ismereteket, hanem talán azokat az etikai erkölcsi normákat is, amik ezen a pályán elengedhetetlenek.
A rokonságban volt orvos, vagy ön az egyedüli?
Hát a nővérem orvos lett, fogorvos, egyébként én következtem utána, és érdekes módon az én példám alapján még az öcsém is, ki 2 évvel fiatalabb orvos lett, de ő 56-ba 20 évesen disszidált, nyugatra menekült, itt nem vették fel az egyetemre, én miattam is talán, és Németországba került, ahol beiratkozhatott az egyetemre, Hamburgban szerzett orvosi diplomát, és hát először kórházi orvosként, később hát egy magán sebészeti klinika vezetőjeként élte az életét. Hát 3 orvos volt így a családban, az 5 gyerek közül a húgom az óvónő, és a legkisebb öcsénk pedig jogász lett.
Mivel foglalkozik egy nyugdíjas tiszti főorvos? Volt tiszti főorvos?
Nem tudom, hogy szégyeljem-e bevallani, hogy a szakmával már nem nagyon foglalkozom, hanem egy missziót vállaltam föl. Ez az én 56-os élményem, ez olyan mélyen meghatározta az én életutamat, az én személyiségemet. Van egy Nobel-díjas lengyel író, Czesław Miłosz, aki a következőt írta. A túlélők hordják az örökre elnémítottak megbízó levelét. Én ezt kifejezetten magamra vettem. Én úgy érzeztem, amikor erre az elhatározásra jutottam, egy rendszerváltozás követően, hogy nekem az a misszióm, hogy továbbadjam 56 eszményét, 56 eszméit a mindenkori fiatalságnak. És hát először megírtam egy könyvet, egy medikus barangolásai Börtönországban címmel, amiben hát leírtam az egyetemi történetet 56-ban, aztán a bírósági procedúrát, és hát a börtön éveimet. És hát ezzel elkezdtem járni az iskolákba, és hát úgy elment a híre, hogy hát van itt egy 56-os egyetemista, aki olyan nagyon jól el tudja mondani 56 történetét, és főleg az őszi hónapokban tucatszámra kapom a meghívásokat, tehát most a 60 éves jubileumról nem is beszélve, hogy szinte napi 2-3 szereplésem van, és hát megyek főleg a fiatalok körébe, Budapesttől Pécsig, és Hódmezővásárhelytől Szombathelyig, szinte bejártam az országot, és mindenütt ilyen Laci bácsi mesél történelem órákat tartok a fiataloknak, de nem csak 56 történetét mesélem el, az is rájuk fér, hanem megpróbálom a mának szóló tanulságot is valahogy leszűrni, mert 56 az nem csak egy múltbeli történet, most már pláne szinte történelmi távlatból, 60 év távlatából látjuk ezeket az eseményeket, még itt maradt élő résztvevők, hanem én a következő tanulságait szűrtem le az 56-os forradalomnak és szabadságharcnak. Hogy ez a nép akkor tudott önmaga fölé emelkedve csoda dolgokat végrehajtani, hogyha tetteit a nemzeti összefogás, a szolidaritás, a cselekvőképes hazaszeretet, az önzetlenség irányította, és világos célt látott maga előtt. Ezek nem kis célok, és szerintem ezekre az eszményekre, a szabadságra, a nemzeti függetlenség eszményére, és a felsoroltakra a jelen is épülhet, sőt, megkockáztatom a jövő is. Mindig mondom a fiataloknak, hogy ne dőljetek most hátra, hogy szabad és független a mi országunk, zárójelben mondom annyira, amennyire, ugye a világ lehetőségei közepette. Minden nemzedéknek megvan a maga feladata a hazáért. Ne azt kérdezd, hogy mit kapsz te a hazától, hanem mit adsz te a hazának, vagyis annak a közösségnek, amit nemzetnek nevezünk. Ez az én küldetésem is, amíg utolsót dobban a szívem, ezt fogom hirdetni a mindenkori ifjúságnak.
És az ifjúság szívesen veszi a beszámolót, meg ezeket a tanúságtételeket a hazaszeretetről? Tehát hogy látja, hogy az ifjúság szívesen hallgatja önt?
Sok rosszat mondanak ma az ifjúságról. A legnagyobb baj, azt hiszem, velük az, hogy már nem tartozunk közibük. Nekem nagyon jó tapasztalatom van. Engem mindig nyitott szemmel és nyitott szívvel hallgatnak. A legjobb tapasztalataim vannak. Mindenütt szeretettel fogadnak, mindenütt érdeklődéssel hallgatnak. Volt úgy, hogy egész iskola jött össze a tornateremben, és 600 gyereknek mondtam a 56 történetét, de van úgy, hogy csak egy osztályba megyek be, és mesélem el. Én úgy érzem, hogy az a személyes hang, az a hitelesség, amivel én ezt át tudom adni, talán még azokat az érzelmeket is, amik sugároznak belőlem, azok termőtalajra találnak az ifjúság szívében. És akkor mindig viszek ebből a könyvemből magammal, ma már a 6. kiadásnál tartunk, több mint 2000 példát jelent, és mindig adok a fiúknak, lányoknak, hogy olvassátok el, hogy egy 20 éves fiatal ember hogy bukdácsolt a történelemnek ezen a göröngyös útján a forradalomban. Azóta már megszületett ennek a könyvnek a német nyelvű változata is, sőt az angol nyelvű is, és hát bizony voltak már meghívásaim Németországba, és németül is tartottam előadást a Magyar 56-ról, és osztogattam a könyvemet, és hát már egy alkalommal a Nagykovácsi amerikai alapítvány iskolánál angolul is meséltem 56-ról, az ott tanuló sok nemzetből származó fiataloknak. De összegezve nem érzem, hogy a borsót hányom a falra, és nem tapad meg egy borsó szem sem. A gondviselés a Jóisten segítségével. Néhány borsó szem azért csak oda tapad a falhoz, és lesz folytatása annak a nemzeti erőfeszítésnek, annak a nemzeti összefogásnak, annak a hősies kiállásnak a közösségért, a nemzetért, aminek példáját az én nemzedékem 1956-ba megadta.
A hitbe kivezette be a családból? Vagy a család már önmaga hívő volt? Tehát, hogy mindenki hívő volt a családban?
Templomba járó család voltunk, talán így mondhatnám, mi édesapám is, édesanyám is, és a gyerekek is egy valamiféle alapot kaptak úgy az Isten hitre. Hittan tanultunk, vasárnapi templomba járók voltunk, a nővérem a Soli Deo Gloria ifjúsági egyházi szervezetnek tagja volt. A gyerekkorunkban azért megalapozódott az a hit, ami aztán a későbbiekben csak elmélyült. Van egy olyan latin mondás, hogy sub pondere crescit palma, tehát nyomás alatt nő a pálma, tehát az üldöztetés éveiben valahogy elmélyült az ember hite. Úgy gondoltuk, hogy azok az eszmények, azok az eszmék, az a gondolatvilág, amit egy hívő ember érez, az sokkal magasabb rendű és jobb, mint a kommunisták által sugalt, hirdetett és erőltetett osztályharc és az erőszak eszméi, hiszen hát ugye a mi hitünk az Jézus Krisztuson alapul, aki a béke követe volt, és az ószövetségi fogat fogért, szemet szemért elf helyett a szeretet elvét hozta, és hirdette, mint az Isten és az ember, és az ember és az ember közti kapcsolat eszméjét. Ugye az ő köszöntése béke veletek volt, tehát a kommunisták pedig állandóan a harcot, az osztályharcot, az ellenség képzését hirdették. Aztán jöttek ezek a nagyobb megpróbáltatások, a letartóztatás, a börtön évek, a kizárás évei az egyetemről. Ezek azt hiszem, hogy még jobban elmélyítették azt az érzést bennem, vagy azt a hitet, hogy ez az a kapaszkodó, ez az az erő, ami engem segíthet az életnek ezekben a küzdelmeiben. Hiszen hát egyedül nem állhatunk meg, olyan megpróbáltatásoknak van az ember kitéve, hogy mindenki keres valami kapaszkodót, valami segítséget. Az egyik az alkoholhoz nyúl, a másik a droghoz, a harmadik hedonista lesz, és az élet élvezeteit próbálja segítségül hívni ahhoz, hogy elviselje az életet. A hívő ember az annyira világosan és egyértelműen a hitébe találja meg azt a támaszt. Ahogy mondtam, hogy ha az ember megvan arról győződve, hogy az élet terheit nem egyedül viseli, nem az ő vállán nyugszanak a megpróbáltatások, a próbatételek terhei, döntések nehézségei, hanem a gondviselés segít ebben, az hihetetlen módon megerősíti az embert, és ahogy ezt így szoktam mondani, időskoromra úgy beláttam, hogy nem direkt módon, kézzelfogható és látványos módon irányítja az Isten az ember életét, hanem azokat a belső erőket fejleszti ki, azokat a belső erőket teszi erőssé, hatékonyá, amik aztán segítenek bennünket a helyes döntések meghozatalában, a helyes életvitel vezetésben, a keskeny út megtalálásában, amiről a Biblia szól.
Van-e valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
Talán azt a tapasztalatot, hogy az ember elindul az életben egy bizonyos tervvel, vágyakkal, elképzelésekkel, és hát ezek bizony az esetek jó részében nem válnak valóra. Azt a nagy ívű pályát, amivel mindenki indul, azt nem mindig sikerül befutni, de lehet megelégedett és boldog élet akkor is, hogyha az ember elfogadja az élettől azt a lehetőséget, ami rendelkezésre áll. Vannak ilyen mondások, amiket úgy néha szeretek fölidézni, sokszor csak magamban, hogyha lápon, ingoványon élsz is, légy rajta virág, vagy ne sopánkodj a sötétségen, hanem gyújts világot. Tehát tenni kell azért, hogy az ember sorsa úgy alakuljon. Minden helyzetből föl lehet állni. A legnagyobb megpróbáltatások közepette is, amikor padlón voltam, és a legnagyobb reménytelenség közepette is, mindig volt valaki, aki lehajolt értem, és fölemelt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Dr. Debreczeni László, nyugalmazott tiszti főorvossal, Gerstenmájer György beszélgetett. A beszélgetés következő részét holnap 16 órakor hallhatják.
Közösségszervező terjesztési munkatársat keres a Mária Rádió. A jelentkező feladata elsősorban a személyes kapcsolattartás a Mária Rádió támogató közösségen belül. Ezen kívül az alábbi területeken várunk segítséget leendő munkatársunktól. Hálózatépítés. A hallgatóság növelése és az adományozás mértékének növelése. Közönségkapcsolatok építése. Címlisták bővítése, közösségi média kapcsolatok erősítése. Szponzoráció. Cégek körében tartós mecenatúra felépítése. Rendezvényszervezés. Közösségerősítő programok szervezése az önkéntes családnak. Önkéntesekkel való kapcsolattartás. Önkéntesek motivációjának fenntartása. Munkavégzés helye a Rádió Budapesti szerkesztősége. Emellett heti 2-3 nap terepmunka a budapesti vételkörzetben vagy vidéki regionális vételkörzetekben. A munkaidő heti 40 óra, a rendezvények, találkozók idején esti és hétvégi munkavégzés szükséges. Jelentkezési feltételek, minimum középfokú végzettség, jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány. A fizetési igényel ellátott szakmai önéletrajzokat Boros Zoltán fogadja a boros.zoltan@mariaradio.hu e-mail címen. Plébánosi ajánlással jelentkezők előnyben. A Mária Rádióról részletes információ a www.mariaradio.hu weboldalon érhető el.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!